A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A Buksó 75. epizódjánál járunk, ami azt is jelenti, hogy ez már a negyedik év, és közeledünk a kerek 100-as évfordulóhoz. Szóval az öregedés, illetve a női öregedés, egészen pontosan az 50 év feletti nők érzéseiről, történeteiről, problémáiról szól Babarczi Eszter két kisregénye, amelyek egy kötetben tavaly jelentek meg, a szerzővel fogok erről beszélgetni, és olyan könyveket is ajánlok, amelyek az öregedésről szólnak, legyenek azok férfiak vagy nők, akik ezekben a regényekben az idő múlásával, az öregedéssel szembesülnek. Mindezek előtt azonban szeretném összefoglalni az idei könyves eseményeket egy kis könyvfesztivál naptár márciustól novemberig. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Itt a tavasz, úgyhogy arra gondoltam, hogy összeszedem a 2024-es év könyves rendezvényeit, fesztiváljait, hogy már most be lehessen írni a naptárba, hova menjenek azok, akiknek nem elég otthon olvasni, hanem még könyves rendezvényekre is vágynak. Az első az mindjárt március 8-án kezdődik, március 8 és 17-e között egy nem elsősorban könyvekről szóló, de mégiscsak gasztrokulturális fesztiválnak ad helyt több Balaton környéki település, ez a Taste Balaton 10-napos gasztro és kulturális fesztiválja, amely összefogja a balatoni régió legjobb éttermeit és kulturális eseményeit. 26 helyszínen lesznek borvacsorák, irodalmi estek, könyvbemutatók és irodalmi séták is. Az egyik napon én is feltűnök majd ott. Május 9-e és 12-e között tartják a csíkszeredai könyvvásárt, és hogyha már Erdélybe mennek a könyvek barátai, vagy esetleg éppen erdélyiek, akkor onnan már nincsen nagyon messze. Sepsiszentgyörgy, ahol május 23 és 26 között kerül sor a Sepsi Book rendezvényre. Mind a két könyvvásár egyben kortárs irodalmi fesztivál is, egy találkozási pont a könyves közösségi élmények közül, a tavasz köszöntő első közül valók, és nem csak erdélyi, hanem magyarországi és máshonnan való szerzők, kiadók is találkoznak ott az olvasóikkal. Május 17-e, 18-a és 19-e a Sopronfest időpontja. Az elmúlt években Líra Irodalmi Terasz néven szervezett ott a Líra programokat, beszélgetéseket, könyvbemutatókat. Ez egy összművészeti fesztivál, tehát ahol könyves események is lesznek. Aztán az első nagy, dedikáltan könyvekről szóló rendezvény május 23-a és 25-e között a tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál a Margit szigeten, a Kristály Kultúrtérben, és itt majd egy buksós találkozóra is, egy különleges alkalomra is sor kerül, majd erről majd időben értesítjük hallgatóinkat és nézőinket. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, a MEKEKE már tavaly bejelentette a 95. ünnepi könyvét időpontját, ez 2024. június 13-a és 16-a között lesz, tehát már a nyáron, a szokásos helyszínen, a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. A rendezvényt Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító nyitja majd meg. Idén 13 éves a kolozsvári ünnepi könyvhét, egy héttel a magyarországi könyvhét után, június 27-e és 30-a között a Művészeti Múzeumnak otthont adó kolozsvári Bánfi palota termeiben és szabad terein találkozhat az irodalom kedvelő közönség az írókkal, olvasókkal, könyvkiadókkal és persze a kereskedőkkel is. Aztán utána jönnek a szokásos nyári fesztiválok, mint a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson és környékén július 19-e és 28-a között, aztán utána jön az Ördögkatlan Fesztivál Nagyharsányi Központtal július 30-a és augusztus 3-a között. Ugye nem csak Nagyharsányról van szó, hanem ott a Villányi Hegységben és a medencében több településről. Itt is rengeteg program van, és ezek között sok irodalmi program, a színházi és jazz meg könyvzenei programok között lesz megint Líra Irodalmi Terasz, és egyéb programokkal is találkozhatnak a betűk szerelmesei. Aztán utána augusztus 8-a és 11-e között a Bor Mámor Bénye Fesztivál Erdőbényén, amely szintén erős gasztronómiai szálakkal rendelkezik, de a kultúra legalább ilyen fontos, és az erdőbényei kertekben könyvekről is lehet beszélgetni. Augusztus 15 és 17 között tartják meg a Zala-megyei Szentgyörgyváron a Nyári Margót, vagy a Margófestet, amely dedikáltan könyves esemény, és itt is lehet találkozni írókkal, meg irodalmi művekkel, színpadra lépő előadó művészekkel, zenészekkel, színészekkel is. Aztán már az őszben vagyunk, szeptember 7-én lesz az idei pozsonyi piknik, ami hát Újlipótváros falunapja, egy napig tart, de nagyon intenzív könyves programokra is számíthat a közönség. A 29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált szeptember 26-a és 29-e között tartják idén. Ennek díszvendége a Magyarországon is népszerű Jón Kálmán Stefánsson izlandi író lesz. Mindig van egy ország díszvendég is, az adott ország kultúrája, irodalma, könyvkiadása képviselteti magát. Idén Franciaország lesz, az a sokkortárs francia íróval is lehet majd találkozni a Millenárison megrendezett könyvfesztiválon. A könyvfesztivál után minden ősszel következik az őszi margó, ez már az októberi időszak. Október 10-e és 13-a között tartják, ugyancsak a Millenárison, a Táncszínházban. És ez még mindig nem az évad záró, mert még ugyan napra pontosan nem lehet tudni, de az biztos, hogy idén is lesz novemberben győri könyvszalon és marosvásárhelyi könyvvásár is. Úgyhogy rengeteg program közül választhatnak a könyvek barátai, tulajdonképpen márciustól novemberig be lehet táplázni magunkat. Könyvemberünk Babarczi Eszter,
akivel Néhány szabály a boldogsághoz című 2023 őszén megjelent könyvéről fogunk beszélgetni. Mielőtt belemennék a könyvbe, először egy ilyen műfaji meghatározást kérnék, mert magam sem voltam benne biztos, mikor olvastam, hogy ezt most te minek tekintett? Két kisregény, novella füzér, vagy egy regénynek a két oldala?
Én legszívesebben két kisregénynek nevezném, de ugye a keletkezés történetük nyomot hagyott rajtuk, mert tárca sorozat volt mind a kettő, amit egy kicsit kibővítettem, úgyhogy ugye tematikusan összefüggő, de önállóan megálló kis darabokból van, és ezért lehet novella füzérnek is nevezni. Én kisregénynek szeretem gondolni őket.
Én is annak olvastam, csak akivel párhuzamosan olvastam vele, még vitám is volt erről, hogy akkor ez most micsoda. Egyébként mennyire oké az, hogy téged most egy 50-es férfi kérdez egy olyan könyvről, ami az 50-es nők helyzetéről szól, mert ugye hát szokták mondani, hogy nekem ahhoz azért kevésbé van közöm.
Engem nagyon érdekel az, hogy te mit látsz meg ebben esetleg ebben a szövegben, meg hogy mi az, ami megszólal, és amihez tudsz kapcsolódni, és mi az, amihez kevésbé tudsz kapcsolódni. Tehát azért én azt nem szeretem, amikor ilyen gettókba zárjuk az embereket, a szerint, hogy nekik milyen traumáik vannak. Tehát szerintem annál jobban tudunk beszélgetni úgy általában a világról.
Én is így gondolom, ezért vagy itt, csak mostanában ezt a nézőpontot nagyon gyakran látjuk, hogy nem tudom, hogy kenyérről csak kenyerek beszélgethetnek.
Igen, igen. Én ezt teljesen betegnek gondolom, tehát akkor becsukhatjuk a boltot. Tehát gyakorlatilag, ha fikciót nem lehetne írni, én speciál nem írok olyan nagyon sok fikciót, tehát én sok életrajzi anyaggal dolgozom, de hogyha elvesszük azt a lehetőséget az íróktól, hogy kitaláljanak egy világot, és abban nőként szólaljanak meg férfiak, és gyerekként szólaljanak meg idősebb emberek, és megerőszakolásról írjanak olyanok, akik nem voltak megerőszakolva, akkor lényegében iszonyatosan bekorlátoztuk, kemény kerítések közé zártuk az irodalmat és az irodalmi képzeletet, ami szerintem egy nagyon nekem ellenszenves törekvés egyrészt, másrészt pedig megfosztjuk magunkat az irodalomnak a óriási birodalmaitól.
Meg talán a lényegétől is. Azt hiszem, hogy egészen leegyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy ezek a regények, ez a két kis regény a változás koráról szól minden értelemben, és az 50 év utáni aspektusairól ennek. Az 50-es nők helyzete, a testtel való kapcsolat, akár a szexel való kapcsolatok, illetve annak hiánya, a magánynak a különböző vetületei, vagy az a várakozás a következő időszakra, az unokákra, vagy akár a halálra. Szóval ez mind benne van. Szerinted miért érdemes erről beszélni, és miért tabu, hogyha egyáltalán tabu ez?
Most már kevésbé tabu, tehát most már azért inkább tematizálják azt, hogy az 50-es nők egy kicsit láthatatlanná válnak, és szemben az 50-es férfiakkal, akik a pályájuk csúcsán vannak ilyenkor, ebben az életkorban, és gyakran új életet kezdenek egy új családdal, az 50-es nők azok úgy kiesnek a képből. Tehát, hogy nekem ez egy felfedezés volt, amikor 50-es nő lettem, hogy amit én korábban megszoktam, hogy mit jelent nőnek lenni, az már mind nem érvényes. Itt most már valami egészen másról van szó, de hogy miről van szó, azt a társadalom igazából nem üzeni meg nekünk olyan egyértelműen, mint korábban. És ezért gondoltam úgy, hogy erről az én gyászfolyamatomról, amikor az ember elveszti azt a nő képet, amivel felnőtt, és amivel nem is feltétlenül boldog, vagy nem feltétlenül ért egyet, az, hogy a nő szexuális tárgy, tehát én nem voltam ezzel boldog, de erre trenírozott a környezetem, és akkor hoppá, 50 éves részre veszed, hogy hoppá, már nem vagyok szexuális tárgy, akkor most mit csinálok? És ennek van egy elgyászolási folyamata, meg annak is van egy elgyászolási folyamata, hogy az ember már nem elsősorban anya, mert kirepülnek a gyerekek. És szerintem ez a szöveg igazából egy kicsit erről az elgyászolásról akar szólni, de úgy, hogy olyan figurát akartam teremteni, aki olyan passzív és elveszett. Tehát, hogy ahelyett, hogy alakítaná az életét, és azt mondaná, hogy ó, nagy kaland, akkor elmegyek világkörüli útra, vagy már nincs gyerekem, szuper, akkor megszervezem magamnak, hogy színjátszókörbe járjak meg, énekeljek meg, nem tudom én micsoda. Ehelyett ő egy ilyen elveszett lény, egy ilyen kisember komplexussal küzdő lény, és ezért gondolom, hogy talán érdekes lehet mások számára is, akiknek nem volt ilyen trauma, hogy ők 50-es nőként elvesztették azt, hogy ők mitől nők tulajdonképpen, mert hogy ez a passzív kisember, aki úgy érzi, hogy minden a feje fölött zajlik, és ő csak úgy sodródik a dolgokkal, szerintem azért ez egy nagyon magyar jelenség, ami politikailag is értelmezhető jelenség, és én úgy éreztem, hogy ezekben a szövegekben ehhez szerettem volna valamiféle kicsit ironikus kulcsot adni, vagy hát nem is megmagyarázni, hogy ez hogy történik meg, hogy valaki egy ilyen állapotba kerül, amikor teljesen passzív, és nem alakítja az életét, és nem megy ki, és nem kezdeményez, csak amikor mondják neki, hogy azt mondja a fia neki, hogy menjél már a Tinderre, akkor fölmegy a Tinderre, de egyébként eszébe se jutna. Tehát, hogy aki ennyire passzív, az nagy valószínűséggel boldogtalan lesz. És ugye ezért van a párba állítva ezzel az őserő képviselő öregasszonnyal, a szomszédjával, aki viszont nem passzív, aki alakítja az életet, sőt, mások életét is alakítja, és a végén tulajdonképpen, hát az én szándékom szerint, aztán lehet, hogy ez így nem jön le a kisregényből, egy kicsit áthangolja azt, amit ez az 50-es nő gondol a saját életéről és a saját szerepvesztéséről.
Én sem vagyok már kereskedelmi célcsoport, mert az ugye 18-tól 49-ig van, de valóban azért egy férfinak simább az átmenet, azt hiszem. Mi az oka annak, hogy a nőket felkészületlenül éri ez? Mert miközben arra valahogy felkészít a társadalom, hogy megöregszünk, és nagymamák meg nagypapák leszünk, vagy szép őszhajú bácsik meg nénik, de ezt az átmeneti időszakot, minthogyha teljesen kihagyná.
Én nekem az a sejtésem erről, hogy van egy nagyon erősen szexualizált, nagyon fiatal fókuszú kereskedelmi kultúránk és vizuális kultúránk. És hogyha megjelennek idősebb emberek, akkor többnyire ők nagyszülő szerepben jelennek meg. Tehát valahogy a vizuális kultúránk, ami telíti az ember agyát, tehát még ha azt hiszem is, hogy én rám nem hat ez az egész, abszolút hat. Tehát, hogy ez a vizuális kultúra valamilyen módon nem engedi, hogy felismerjük magunkat a társadalomban, hogy mi kik vagyunk. Tehát, hogy arról van egy képem, hogy ki vagyok, mint amikor szexi nő vagyok, arról van egy képem, hogy ki vagyok, amikor nagymama vagyok, de a kettő között nem közvetít számomra a társadalom semmit, csak az, hogy te nem vagy látható, te nem vagy érdekes, te nem szerepelsz a tévében, te nem leszel megkérdezve különösebben, téged már nem céloznak meg a reklám 30 másodpercek, tehát, hogy tulajdonképpen eltűntél, mint hogyha te nem is léteznél. És azért ennek van egy olyan alapja, hogy én azt remélem, hogy azért a legtöbb ember életében végbe megy a leválás a gyerekekről, és amikor leváltunk a gyerekekről, akkor ugye ez egy felszabadulásként is megérhető, meg egy gyászként is megérhető. Attól is függ, hogy kinek milyen kapcsolata marad a gyerekkel, aki kirepül, vagy gyerekekkel.
Ez a kettő együtt, azt hiszem.
Igen, igen. Tehát a kettő együtt, így van, igen. És én azt gondolom, hogy ez is egy olyan gyász, amiről nem nagyon van szó a női magazinokban, hogy engedd el azt, hogy a gyereket felnőtt.
Azt hiszem egyébként, hogy ez úgy általában mindkét szülő esetében, tehát apa-anya esetében is hiányzik. Tehát engem meglepett, amikor kirepültek a gyerekeim, hogy erről miért nem mondtak semmit, hogy akkor mi van. De vissza egy kicsit, egy interjúban azt mondtad, hogyha jól emlékszem, hogy az a népszerű, nem tudom én, bommó vagy jelszó, ami mostanában hallható, hogy az 50 az új 30, az tulajdonképpen nincs. Ez Magyarországon nincs, vagy úgy általában a nyugati világban nincs. Mert nekem az jut eszembe, hogy mondjuk egy francia nő életében talán nem ilyen traumatikus ez a váltás.
Én azt gondolom sajnos, hogy ez az anyagiak kérdése. Tehát ha megengedheted magadnak, különböző beavatkozásokat végeztes magadon, és egy olyan életmódot alakíts ki, amiben a személyes gondoskodás járó költségeket tudod fedezni, akkor lehet az 50 az új 30, de az emberek többségének, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy kés alá feküdjenek, vagy hogy ilyen-olyan-amolyan masszázs.
Ez csak ennyi?
Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát én azt gondolom, hogy vannak nők, akik küzdenek. Tehát nagyon sok, ez egy óriási iparág, rengeteg nő küzd. A küzdést úgy értem, hogy elmegy, és akkor injektáltatja magát, meg vagdostatja magát, meg személyi trénerhez jár, meg és a többi, és a többi. És ez egy ilyen felső középosztálybeli státusz pozíciónak a jelző rendszere lett tulajdonképpen. Tehát, hogy én akkor vagyok önmagam, ha karban tartom önmagamat. De azért szerintem a szegényebb országokban, mint amilyen Magyarország is, ott azért kevesebben engedhetik meg maguknak ezt a fajta megformálom magam, mint egy szobrászként így tulajdonképpen így kialakítják azt, ami fiatalkorban adott, azt így 40-50 évesen azt egyszerűen úgy megszobrászolod mások segítségével.
De a könyv címe az, hogy néhány szabály a boldogsághoz, de mondjuk így, hogy boldogság azért mérsékelt adagokban, nyomokban található benne. A boldogság című fejezetben egyébként pont a kudarc, a sikertelenség kérdése a legfontosabb. Túlságosan sikerorientált korban élünk, vagy egyszerűen ennek az oka, hogy nem szeretünk szembenézni a kudarcokkal?
Mind a kettő. Tehát szerintem egyrészt ugye, amikor az ember 50 éves, akkor már nem mondhatja, hogy majd leszek valaki. Akkor már világos, hogy ő mi lett. És ez egy lezárt dolog, és hogyha nem az lett, mint amit neki gyerekkorában mondtak, vagy mint amit üzen neki a kultúra, hogy akármi lehetsz, űrhajós is lehetsz, és ugyanakkor szupermodell, mert ugye ezt üzenjük a gyerekeinknek, hogy akármi lehetsz, csak akarni kell. Ez egy amerikai eredetű dolog, de átszivárgott a nyugati kultúrába. Nem, abból a szempontból nem káros, hogy végső soron a gyerekek jó, hogyha reménnyel indulnak neki az életnek, meg ez egy lendületet ad, de hát ugyanakkor természetesen nem igaz, mert nem lehet mindenki akármi, és nem lesz mindenki akármi, és akkor 50 körül elérkezünk abba a pozícióba, amikor ezeket a reményeket valamilyen értelemben le kell tenni, és azt kell mondani, hogy hát akkor ez lettem. A másik dolog az, hogy viszont szerintem azért eléggé sikercentrikus a világunk annyiban, hogy ilyen kompetitív módon próbáljuk bizonygatni, hogy az én életem milyen hiper-szuper. Erre a közösségi média ad felületet, és ez szerintem mindenkit mérhetetlenül szorongóssá tesz, főleg a fiatalokat egyébként, ott ezt mérni lehet, hogy mennyire rossz hatással van rájuk. De én azt gondolom, hogy azért a középkorban is indul egy ilyen önfényezés, vagy önmarketingnek nevezik ezt, és ez az önmarketing, ez azt jelenti, hogy én nem lehetek az, aki vagyok, hanem meg kell magamról alkotnom egy ilyen csiszoltabb, és színesebb, és szebb képet, és azt folyamatosan ki kell pakolnom a közösségi médiába, ami nem tudom, hogy másokat frusztrál-e, engem nagyon frusztrál, úgyhogy ezt valamilyen szinten szóval akartam tenni.
A főhősöd, legalábbis ennek az első kisregénynek a főhőse, ez az 50-es évei dacára az autoritástól, itt egy házmester asszonytól még mindig tartó ember, aki örül, hogy ez az autoritás apró gesztusokat tesz felé, tehát például megengedi, hogy csilipaprikát ültessen a kertbe. Ez a lázadó énünk az 50-es éveinkben az törvényszerűen húzódik vissza, vagy ez inkább egy ilyen magyar sajátosság, esetleg csak erre a hősre jellemző?
Hát szerintem ez egy magyar dolog, tehát hogy erre mondtam az előbb, hogy ez egy ilyen kisember szindróma, hogy valaki nem érzi úgy, hogy ő irányíthatja az életét és kezdeményezhet, hanem így teljesen visszahúzódik, amikor elveszti ezeket a kapaszkodóit, hogy én anyuka vagyok, vagy én ez vagyok, vagy az vagyok, és nem olyan nagyon boldog a szakmai életében, vagy nem kiemelkedően boldog, tehát nem találja meg magát a szakmájában, akkor egy kicsit izolálódik valaki, és passzívan tűri, hogy így görgesse maga előtt az idő, meg a környezet. És azt gondolom, hogy ez egy magyar dolog. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen befelé fordulás, bekeseredés, engem csak az érdekel, hogy meglegyen a napi zsömlemennyiségem, meg nem tudom én, ez szerintem egy eléggé magyar dolog, tehát én ezt más országokban azt tapasztaltam, hogy az emberek sokkal inkább kiállnak magukért, akár kellemes, akár kellemetlen módon, de ezt a kontrasztot a szomszédnéni, meg a főhős között arra is szerettem volna használni, hogy rámutassak, hogy ez egy munkásosztálybeli, ha lehet még ilyen szavakat használni, főhős vagy mellékszereplő, aki viszont a végére tulajdonképpen egy ilyen modellé válik, hogy hogyan lehet nem önmagunkat teljesen feladva öregedni, hanem úgy öregedni, hogy én alakítom a környezetemet. És ebből a szempontból nem csak az van, hogy az autoritás előtt meghajol, ugye az elején van egy konfliktusuk, és aztán ez így alakul, hanem hogy egyszerűen meglátja azt, hogy ó, ezt lehet így is csinálni. Tehát lehet úgy is csinálni, hogy kezdeményezek, hogy a magam szabályom szerint alakítom a világot, vagy igyekszem alakítani a világot, aztán a világ vagy kooperál, vagy nem. Tehát, hogy ebből a szempontból ezt az öregasszonyt igazából egy kicsit ilyen csodálatra méltó szereplőnek is szerettem volna bemutatni.
Ugye van, amit mondtál, és van a főhősödnek egy olyan, hogy mondjam, életérzése, hogy csak legyen meg a zsömle, ami néha úgy jelenik meg, hogy csak jöjjön a gáz, és legyen meleg, hogy megbecsülni azt a keveset, amit így 50-en túl még egyáltalán magunkénak tudhatunk. Ugye a világ szenvedése még megborzolja, de már nem kér belőle, írod. Az öregedés az nem bölcsebbé tesz, hanem megtanult mondjuk megalkudni?
Igen, pontosan ez történik. Igen.
És van lehetőség szerinted, úgy általában most egy kicsit kilépve a regény teréből, hogy azon változtatni, hogy a társadalom általában nem vesz tudomást a középkorú nőkről. Nemrég Grillus Dorkával beszélgettem, aki azt mondta, hogy nincsenek szerepek egy 50-es nőnek, sem filmen, sem színházban, pedig ez segítene mondjuk a reprezentáción. Tehát van valami olyan recept, hogy ezen hogyan lehetne változtatni?
Hát receptem őszintén szólva nincs, tehát hogy körülbelül annyi okosat tudok erről mondani, mint amennyi okosat ez a boldogságról mond ez a kötet. Tehát azt gondolom, hogy minden úgy kezdődik, hogy beszélünk róla. Tehát az tök jó, hogy most már lehet beszélni, és hogy nekem megjelent ez a könyvem, és a kiadó nem azt mondta, hogy 50-es nőkről ne haragudj, ez szóba se jöhet, hanem lehozták, tehát hogy lehet most már ezekről a dolgokról beszélni, ismerjük azt, hogy a láthatatlanná válásnak van egy folyamata, és hogy szerintem, hogyha ezt a láthatatlanná válást egy kicsit megfordítjuk, és láthatóvá tesszük ezeket a csoportokat, vagy helyzeteket, vagy nyomorokat, akkor szerintem elindulhat egy folyamat, amitől lassan, nagyon lassan. Tehát azért gondolj bele, az, hogy a férfi-nő viszony hogyan változik, az mondjuk nem években mérhető, hanem évtizedekben, vagy inkább évszázadokban mérhető. Tehát ezek lassú, lassú változások, de amikor bejelenti egy csoport az igényét arra, hogy hello, én is létezem, nem lehetne, hogy én rám is gondoljatok, akkor szerintem elindul azért egy változás, és én ebben akartam valamit letenni az asztalra, ami ehhez hozzájárul.
Egy másik témáról is szerettem volna mind a két kis regény kapcsán beszélgetni, ez a segítségnyújtásnak a gesztus, amiről szintén elég tabu döntögetően írsz. Arról írsz, hogy a szégyen érzése motiválja ezt, mert a maga önző céljait próbálja tulajdonképpen az ember elérni, vagy megvalósítani, még akár a menekültek segítésében is. Ugye van erről egy fejezet, a Pályaudvar című az első kis regényben. Szóval akik ezt kutatják, az úgynevezett proszociális viselkedésnek a kutatói, azok nagyon komoly vitákat folytatnak arról, hogy létezik-e egyáltalán önzetlen segítségnyújtás.
Igen,
szerinted
tehát
van ilyen?
Ez az altruizmus vita. Én azt gondolom, hogy el kell fogadnunk azt, hogyha valaki ezt belső késztetésből teszi, mert le akar dolgozni valamilyen szégyenérzetet, vagy mert szociálisan vonzóbb embernek akarja látni saját magát, az szerintem rendben van. Tehát, hogy nem kell számon kérnünk azt, hogy csak titokban lehet adományozni, és csak úgy lehet adományozni, hogy én abszolút nem várok semmit attól a kapcsolattól, amiben én adományoztam. Tehát, hogy szerintem ezek irreális elvárások. Tehát ebben az értelemben a kérdésedre a válaszom az, hogy olyan tiszta altruizmus, amit a szentektől elvárunk, az szerintem a szentek esetében létezik, más esetben nem annyira.
És nem biztos, hogy baj.
És nem biztos, hogy baj, abszolút nem baj.
Ez az első kisregényben is megjelenik ez a dilemma, de hát a második az tulajdonképpen erről szól. Ugye ez a Mi ketten című kisregény, amit egyébként egy tárcasorozatban kezdtél el írni a Covid alatt a könyves magazinra, és amit nagyjából úgy lehet összefoglalni, hogy a főhős egy értelmiségi nő, aki segíteni szeretne egy roma családnak, egészen konkrétan egy kislánynak, vagy egy fiatal lánynak, és a nő és a lány egymás mellett olvasható monológiai mesélik el a történetet két szemszögből, és hogyha jól ennek van valami életrajzi háttere is.
Ennek abszolút van életrajzi háttere, ez 16 év az életemből. Azért szoktam ezt hangsúlyozni, mert az írók egy része szerintem elég nagy része önértazi anyagokkal is dolgozik. De itt ebben az esetben azért szeretem azt elmondani mindjárt az elején, hogy itt minden igaz, tehát minden megtörtént. Amit leírtam, az mind megtörtént. Megformáltam, meg kitaláltam egy szerkezetet, meg válogattam, nyilván nincs benne minden, de hogy azért tartom fontosnak, hogy ezt elmondjam, mert ez egy nagyon érzékeny téma. És ugye voltak is viták a magyar irodalomban ezzel kapcsolatban.
Azokra majd kitérjünk ki.
És én úgy gondoltam, amikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy megírom ezt a történetet, akkor két út volt előttem, vagy teljesen elszakadok, és valami teljes fantázia dolgot írok, vagy pedig nagyon pontos vagyok. Tehát keverni a kettőt, keverni a fikciót és a szociográfiát, az szerintem, én úgy éreztem, hogy az nem szerencsés.
Akkor ez egy irodalmi szociográfia tulajdonképpen?
Igen, bizonyos értelemben egy irodalmi szociográfia, igen.
Miért rasszista történet az alcíme?
Hát ennek két oka van. Az egyik az, hogy amik megjelennek motivumok a történetben, azok a rasszista sztereotípiáknak a tipikus motivumai. A másik ok az, hogy ugye ez a család, akiről szó van, akivel ez az Emma nevű főszereplő, aki én vagyok, kapcsolatba kerül, ez nagyon ellenzi a szóban forgó kislány szerelmi kapcsolatát egy másik fiúval, másik család fiával, akik viszont olá cigányok. És itt ez a magyar cigányok és az olá cigányok közötti éles rasszista harcnak az eredményeképpen lesz egy szakadás és egy ilyen Romeo és Júlia tragikum a történetben, bár végül is szerencsére senki nem hal meg, mindenki boldogan él, happily ever after.
Említetted ezt, hogy a magyar irodalomban voltak erről viták, hát az legutoljára azt hiszem, hogy H. János Mamikán című regényét érték olyan vádak, konkrétan rasszizmus vádja, mert ugye a nyomorban élő cigány főhős rájátszik ezekre a sztereotípiákra, olyan nyelven beszél, meg van benne lopás, meg más hasonló. Például te miért nem kísérelted meg cigányosan beszéltetni a roma szereplő.
Mert szerintem nem lenne igaz, tehát ez a család, akikkel én kapcsolatban voltam, ők egy nagyon szép, tiszta magyar nyelvet beszéltek, és semmi okját nem láttam annak, hogy ezt lerontsam. Tehát néhány ilyen tájnyelvi sajátosságot, mint azt, hogy ők jánykának nevezik a lánykát, de hogy csak ennyit meghagytam, de hogy egyébként én nem láttam okát, hogy mesterségesen teremtsek egy rontott nyelvet azért, mert én szituálni akarom, vagy jellemezni akarom ezzel a főszereplőimet. Tehát nem lett volna igaz.
Egy kicsit ez visszakanyarodik a legelső kérdésre, hogy mégiscsak itt olyan sztereotípiák valósulnak meg, vagy látja őket az olvasó igazolva, amelyekért azért kiszokta húzni a rasszizmus kártyát, vagy ezt a vádat az adott szerző, hogyha beleteszi bármilyen alkotásba, filmbe, regénybe. Tehát, hogy itt lopás van, meg csalás, hazugság sorozatok jelennek meg, és elég könnyű azt mondani ezek után, hogy hát te ilyen rasszista módon ezeket a sztereotípiákat ábrázolod.
Így van, ezért is lett részben ez a címe, mert hogy elébe mentem ennek a kritikának, és én szeretném is, hogyha lenne erről szó, tehát hogy szeretném, hogyha beszélnénk arról, hogy a sztereotípiák azok egyrészt nagyon károsak és ártalmasak, amikor előre akarjuk valakinek a viselkedését jelezni velük, és nem adjuk meg a bizalmat. A másik oldalon viszont ilyen nagy általánosságban azért leírnak bizonyos jellemző dolgokat, és ezekkel a jellemző dolgokkal foglalkoznia kell egy társadalomnak, hogyha ezzel az embercsoporttal valamit akar kezdeni. Tehát én nem vagyok az elhallgatás, én nem vagyok a PC, a politikai korrektség pártján. Én azt gondolom, hogy a problémákat ki kell pakolni az asztalra, és meg kell nézni, hogy mit tudunk velünk kezdeni. És ez a sztori annyiban ugye egy kudarc történet, legalábbis a főszereplő nő szempontjából nézve, hogy nem sikerül a választott családot meg kislányt ráterelni egy középosztályban normáknak megfelelő életre, de akkor föltehetjük ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen egyáltalán mennyire volt reális ez az elvárás, és meg lehet nézni, hogy hol vannak azok a pillanatok, amikor ez így egyre kevésbé volt reális, és annak ellenére, hogy a nő továbbra is csak próbálja őket terelni, teljesen reménytelenné vált a történet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebből, én legalábbis úgy gondolom, hogy a saját történetemből én tanulni szeretnék, hogy mit rontottam el, és szeretném kirakni az asztalra, hogy mások is azt mondják, hogy hát ezt itt rontottad el, meg azt nem kellett volna csinálnod, meg amúgy kellett volna inkább viselkedned. Ha van mondani valója egy a kisegénynek, az az, hogy nem lehet messziről segíteni. Nem lehet messziről segíteni. Tehát nem lehet 300 kilométer távolságból igazából látni, hogy mi történik, és ahhoz, hogy segítsünk, ahhoz látni kell, hogy mi történik, tehát ott kell lenni a terepen, ahogy a szociális munkások ezt hívják, és részévé kell válni a mindennapi életnek ahhoz, hogy tudjunk segíteni. Nekem ez volt az én saját történetemből levont tanulságom.
Azt mondtad, hogy a távolság az ok, de azért, mintha nem csak ez lenne, hanem hogy valami az ember, ha olvassa a könyvedet, azt gondolja, hogy tulajdonképpen törvényszerű egy ilyenfajta segítségnyújtásnak a bukása. Te személyesen mikor lettél ebben biztos, mondjuk a saját 16 éve történetében?
Hát ez nagyon-nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt leválni. Tehát, hogy már régen biztos voltam benne, hogy nem segítek, amikor még mindig segítettem. Tehát nagyon nehéz volt úgy dönteni, hogy most már nem. Igazából volt, ami benne is van a kisegényben, és nem akarom lelőni, tehát volt egy utolsó eset. Ugye folyton katasztrofák történnek ezzel a fiatal párral, úgyhogy ezek mennyire valós katasztrofák, mennyire nem, ezt nem tudjuk, de hogy folyton történnek katasztrofák, és egy részük valóban valós. És a legvégén pedig ők csinálnak valami annyira destruktív módot, destruktív dolgot, tehát felgyújtják a saját házukat, ami már, tehát hogy ezzel már nem lehet mit kezdeni, tehát ezzel már nem lehet azt mondani, hogy sorscsapás érte őket, mert hát ők csinálták. Tehát, hogy ez ott az a pont az, amikor az ember azt mondja, hogy vagy az volt a pont, amikor én azt mondtam, hogy na jó, hát ebben én nem tudok részt venni. De még azt akartam mondani a kérdésedre, hogy a távolság. Tehát a távolság mellett szerintem a másik dolog, és ezt azért elég kemény kimondani, az, hogy csak pénzzel nem feltétlenül lehet segíteni. Tehát az elképzelés, hogyha egy mély szegénységben élő családnak több pénze lenne, akkor minden megoldódna, ez szerintem nem reális. Tehát szerintem az a probléma, hogy az, ahogyan ők a mély szegénységben a saját idejükkel és a saját világukkal bánnak, például, hogy nem gondolkodnak előre, tehát mindig az aktuális nap van csak, és azt a napot kell túlélni. Ez együtt jár a hosszú távú gondolkodásnak egy olyan hiányával, amire viszont meg kell tanítani, szerintem. Tehát ebben az értelemben van egy szocializációs feladat. Mert ahhoz, hogy én megértsem, hogy én nekem lesz az jó, hogy most megtanulom a matekot, meg én nekem lesz az jó, hogyha most elolvasom a tankönyvet, és akkor felelek belőle, az majd évek múlva nekem lesz jó. Ez a képesség, ez nincs meg. És ennélkül a képesség nélkül viszont nagyon nehéz őket ösztönözni arra, hogy fektessenek be a saját jövőjükbe. És szerintem egy csomó viselkedési forma, amit látunk, és ami ellene hat annak, hogy ők a munkaerőpiacba integrálódjanak, az abból fakad, hogy nem tudnak igazából hosszú távon tervezni.
Társadalmi szinten hiányzik az empátia, hogy ezeket a helyzeteket, mintázatokat fölismerjük? Még akkor is, ha segíteni akarunk?
Hát nem sok empátia van most Magyarországon, az biztos. Tehát, hogy mindenki kapaszkodik abba a pozícióba, amit éppen betölt, és ezért ellenségnek lát mindenki mást, aki följebb szeretne törekedni. Tehát, hogy szerintem egy nagyon kíméletlen és önző társadalomban kezdtünk el élni, ami nagyon kellemetlenül érint engem, mert én azt gondolom, hogy a kapitalizmus az egy nagyon hasznos találmány, tehát nagyon sok kényelmi funkciója van, de hogyha a kapitalizmus nem tudjuk kiegészíteni egy szociális érzékenységgel és odafordulással, akkor elviselhetetlen lesz. Tehát egyszerűen mentálisan lesz elviselhetetlen az, hogy folyamatosan tapossuk ki egymásból a profitot, vagy a bevételt. És azt gondolom, hogy valamikor a nőknek volt a feladata ez az odafordulás, ugye amikor a férfi-női szerepek elkezdtek megváltozni, akkor elveszett annak a tudása, hogy is kell ezt csinálni, hogy odafordulok egy másik embercsoporthoz, és megpróbálok nekik segíteni valahogy. És ugye ez a főszereplőm is abban szenved, hogy nem tudja, hogy kell segíteni, ő pénzt ad, mert pénzt tud adni, és próbál más jó tanácsokat adni, amik aztán ugye nem annyira lesz foganatjuk. A másik dolog az, hogy ami szerintem fontos, hogy a jótékonykodásnak azzal kell társulnia, hogy a másik ember helyzetét mélyen megértem. Ezért
hát
is
ez
mondtam.
Maga az empátia.
Igen, ez az empátia. És azt gondolom, hogy ehhez idő kell, meg odafigyelés kell, és ehhez kell egy támogató kulturális háttér. Szerintem az iskolában is azért egy kicsit jobban kéne érzékenyíteni, hogy fölkészüljünk arra, hogy tudjuk megérteni egy másik fajta életnek a nézőpontjait.
Ugye a vége felé, most, amit mondtál, annak kapcsán eszembe jut egy dolog, hogyha igaz az, hogy egy idősödő, vagy egy egészen idős nőnek a hagyományos társadalmi szerepéhez hozzátartozott a segítségnyújtás, akkor nem lehet, hogy valahol itt van a probléma magva, hogy amikor ez elmúlik, akkor ő maga sem tud rendesen segíteni, meg a társadalom se tudja, hogy kihez forduljon. Szóval valami ilyesmi.
Abszolút tartom. Így van. Tehát ugye ezért is van az első kis regényben, amikor a főhős segít, akkor úgy érzi, hogy most akkor van itt valami feladatom, ugye segít egy kisfiúnak valami angollal kapcsolatos probléma. És akkor úgy érzi, hogy na, most akkor van itt szerepem. Tehát én abszolút azt gondolom, hogy az 50 éves nők láthatatlanságára és marginalizációjára az egyik lehetséges út az az, hogy próbáljunk meg akkor segíteni. Már nincs gyerek rajtunk, ha már nincs mondjuk az idős szülő rajtunk, mert azért az gyakran megjelenik teherként, akkor próbáljunk meg kifelé fordulni és segíteni, és úgy kapcsolódni a világhoz.
Ugye főleg a második kisregény kapcsán, de tulajdonképpen mind a kettőre igaz, hogy azért te a saját megélt életproblémáidat formálod irodalmi alapanyaggá, szóval ezek nem csak irodalmi műként, hanem személyesen is mélyre menő feltárulkozások. A korábbi könyvedben a bipoláris depresszióról írtál ugyanígy, ehhez bátorság kell, vagy vakmerőség?
Hát kétségbeesés. Nem tudom pontosan, hogy mi motivál engem, hogy erről írjak, mert ugye és beszéljek róla egyébként nyilvánosság előtt, de hogy azt gondolom, hogy egy stigmatizált vagy tabusított helyzetben lévő embernek az egyik nagy fájdalma az, hogy stigma alatt vagy tabu alatt van az, ami vele történik, és nem lehet róla beszélni. És akkor bennem van egy nagyon erős késztetés, hogy beszéljek arról, ami stigma és ami tabu. És ezt néha úgy teszem, tehát mondjuk például az első kis segényben szereplő nőt nem azonosítanám teljesen magammal, mert én nekem van egy olyan szakmai életem, ami teljes mértékben kielégít és boldoggá tesz, és van benne szerepem. Tehát ő neki ezt a szerepvesztését akartam bemutatni, és ezért nem adtam neki igazából se jó kapcsolatot a gyerekeivel, se kielégítő munkahelyet, tehát hogy így leválasztottam a virágról tulajdonképpen. De azért az biztos, hogy én traumából írok, tehát hogy engem motivál az, hogy valami, amit átéltem, és amiről úgy érzem, hogy nincs elég sok szó, azt feldolgozzam irodalmilag. És most is ilyen könyvet írok éppen most a halálról. Tehát, hogy engem valamiért ez motivál. Nagyon-nagyon tisztelem azokat az írókat, akik nagy, fiktív, képzeletbeli világokat teremtenek, és azt így berendezik, de hogy én nekem valahogy ez az utam.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. Mai vendégem Babarczi Eszter könyvéhez kapcsolódva arra kértem a Buksó hallgatóit, nézőit a Facebookon, hogy ajánljanak regényeket az öregedésről, lehetőleg olyanokat, amelyek kereskedelmi forgalomban is kaphatók, hogy ne a levegőbe beszéljünk. Nagyon sok klasszikust ajánlottak, ezek közül is mondok párat, Kafka, Margit Színek és évek, Márai, Szimbád hazamegy, I. és Gyula, Káron Ladikja, Déri Tibor, Kedves Bóper, vagy Jókai Anna, Ne féljetek című regényét mondták sokan, akár csak Szabó Magdától a Pilátust, vagy a Mózes 1-20 kettőt, a világirodalomból Thomas Mann Halálvelencében, Márquez Szerelem a kolera idején jött elő többször, vagy ugyancsak Márqueztől a Bánatos kurváim emlékezete, Ishiguro Napokromjai, Simone de Beauvoir az Öregség, vagy Buzatti Hajtóvadászat öregekre című könyve került elő, de most 10 kortárs szépirodalmi művet fogok ajánlani, mindegyik az öregedésről, öregségről szól, különböző életszakaszokról és különböző nemű emberekről. ABC sorrendben fogok haladni. az első Paul Auster Baumgartner Pék Zoltán fordításában jelent meg tavaly a 21. század kiadónál. Ez 18. regénye a szerzőnek, a hőse Baumgartner egy jeles író, nyugdíj előtt álló filozófia professzor, és ez a regény egy asszociatív együttérzéssel teli mű, amely a legapróbb hétköznapi mozzanatokat lényegíti át, hogy feldegye a kérdést, miért telítődik emlékek és érzések sokasságával az egyik pillanat, miközben a másik nyomtalanul feledésbe merül. Az ABC sorrendben vendégem Babarczi Eszter könyve A néhány szabálya boldogsághoz következik, amelyet a jelenkor adott ki ugyancsak 2023-ban. Annie Ernaux A hely, egy asszony, ez is két történetet tartalmazó, két kisregény tartalmazó könyv. Szávoly János fordításában jelent meg tavaly a Magvetőnél, két kisregény tehát, amelyeket összeköt a szerzőtől megszokott szikár, pontos és őszinte elbeszélésmód, egy férfi és egy nő, Ernő édesapja és édesanyja történetét meséli el. Az egyik egy apáról szól, aki egy nincstelen, iskolázatlan családból származik, de fegyelemmel és szorgalommal egy kávézó tulajdonosával küzdi fel magát egy normandiai kisvárosban, és aztán szembe kell néznie pályája vagy élete második szakaszával, felnővésével, a lányának és az öregedéssel. A másik történet pedig Ernő édesanyjának életét beszéli el, nem sokkal azután, hogy Alzheimer korban emlékezetét és szellemi fizikai képességeit is fokozik. Elveszíti. Ismét egy francia regény, Michel Houellebecq Megsemmisülni. Tótfalusi Ágnes fordításában tavaly jelent meg a Magvetőnél. Ez egy igazi nagy regény, és itt a kortárs nyugati létezés legnagyobb kritikusa, azaz maga Houellebecq. A politika, a terror dimenziói mellett az élet és a öregedés törékeny mi voltát tárja fel. Hőse, aki egy törölmetszett Houellebecq hős, ezúttal Paul nevű, az ő szemüvegén keresztül látjuk a közeljövő egyik lehetséges Európáját, és az ember feleslegessé válását. Moldova György, Ha elhagysz, veled mehetek? A Kocsis kiadó adta ki 2022-ben, ez Moldova György utolsó kézirata, ilyen értelemben utolsó regénye is, szerelemről, elmúlásról, gyászról és életről. Ez egy erős, igaz ember befejező számvetése, szembenézés és búcsú, és persze ajándék az olvasónak, hogy még egyszer, újra, utoljára hallhattuk a hangját. Oravec Imre Alkonynapló, a Magvetőnél jelent meg idén. Oravec Imre Alkonynaplója az időskor mindennapjainak megörökítése. Nem feltétlenül az a fontos ebben az irodalmi naplóban, hogy az adott napon milyen külső események történtek, a hangsúly a belső tükröződéseken, a belső események regisztrációján van. Most is mindent pontosan rögzít Oravec Imre, akárcsak a verseiben, és tulajdonképpen nagyon pontos tükröt mutat az embernek, aki felkészül arra, hogy az élete véget ér. Linz Kaber, A szél most a legigazibb, időskori monológok, Patat Bence fordításával adta ki 2022-ben a Szkolár. Magyar olvasók körében is népszerű norvég írónő, nagyon érzékeny a generációs problémákra, volt már könyve kamaszok problémáiról, a felnőtt korról, a középgenerációról, most pedig az idősebb nemzedék örömeit, bánatait, hétköznapjait és ünnepeit kívánja láttatni. Ezeknek a történeteknek interjú alapja van, tehát valós történetek, de mégiscsak irodalmi módon elbeszélve. Olga Tokarczuk, Hajtsad ekédet a holtak csontjain át, Körner Gábor fordításában jelent meg a Lármattannál, még 2019-ben egy sziléziai falu lakója rejtélyes körülmények között meghal, szomszédja pedig egy nyomra bukkan, amelyet elárul a rendőröknek, de senki nem akar hinni az elméletében. A nyugdíjas tanítónőt és állatvédőt jó szándékú, de zavaros fejű asszonynak gondolják, aki túl sokat foglalkozott az asztrológiával, egy újabb haláleset után azonban egyre többen veszik fontolóra a szavait, ez tehát a Nobel-díjas Olga Tokarczuk morális thrillerének a rövid összefoglalója. Vámos Miklós, Sánta kutya, egy élet. Az Athénaeum adta ki 2023-ban, ez nem egy új regény, hanem egy 20 évvel ezelőtt megjelent Vámos könyv újrakiadása, és szintén vizsgálja az öregedést, vagy hát legalábbis a fiatalság elveszítését. John Williams, Stoner, G. Horváth László fordításában a Park kiadó adta ki 2022-ben, ez sem egy új regény, legfeljebb magyarul új, 50 évvel azután, hogy John Williams megírta ezt a könyvet, vált igazán ismerté, vagy bestsellerré egész Európában, vagy a nyugati világban. Úgy bestsellerré, ahogy a nagykönyvben megvan írva, hogy az olvasók szájról szájra adják ennek a könyvnek a hírét. A történet pedig az, hogy Stoner 19 évesen beiratkozik a Missouri Egyetemre, ahol később tanár lesz, de rosszul nősül, csendes, észrevétlen életet él, és a halála után ritkán jut eszébe a kollégáinak. Egy univerzális történet az ember konfliktusairól, kudarcairól, diadalairól és a szürke hétköznapokról.